Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreink, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 150. Zsoltárunkat. A 150. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Dicsérjük tovább Istenünket, keresünk és énekeljük a 394. dicséretnek az első 4 versét. A 394. dicséret első verse így kezdődik. Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened. Thank you. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük, hogy ez az ősi szép ének megtaníthat bennünket arra, hogy bármilyen mélység felett, bármilyen nehézséggel éljük az életünket, te mindig ott vagy velünk, olyan kincsként, amit semmi soha el nem vehet tőlünk. Köszönjük, hogy ez az ének annak bizonysága, hogy akkor ott azok az emberek, akik tudták, hogy az életüknek végük van, mégis hittel a szívükben tudtak előre tekinteni, és rádépíteni az életüket. Úgy szeretnénk, Urunk, hogyha ez velünk is így lehetne, hogy nem választott el tőled sem magasság, sem mélység, semmi, ami megrettentene, ami félelemmel töltene el bennünket, mert tudjuk, hogy az életünk tőled kapott ajándék, amit a te akaratod nélkül senki el nem vehet tőlünk. Arra kérünk téged, ezzel a mai Isten tiszteletem, úgy beszélj velünk, hogy megérthessük azt, hogy az életünknek ígérete, reménysége, jutalma, boldogsága ott van benned elrejtve, és csak egyetlen egy dolgunk van, hittel elfogadva elvenni azt tőled, és megköszönni. Olyan sokszor megmutattad már, hogy ennek a templomnak, az Isten tiszteletnek, az igének, te vagy az ereje, tisztasága, hatalma, szentsége. És annyiszor átéltük már, hogy mint égő lámpás bevilágítottál az életünkbe. Arra kérünk téged Jézus Krisztusért, hogy ez így legyen ma is, most is. Mert semmi értelme, hogy itt legyünk, ha te nem szólítasz meg bennünket. Így jöjj most közénk, és beszélj velünk igéd lelked által. Megváltó Úrunkért kérünk, a Krisztus Jézusért. Hallgass meg bennünket. Ámen. Testvéreim, az élő Istennek üzenetét olvasom a Máté evangélium a 25. részéből, a 14. verssel kezdődő és a 30. verssel bezáródó igeszakaszból, tekintettel a hosszabb ige részre, ővel hallgassuk meg Istennek igéjét. A talentumok példázata. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta a szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik 5-öt keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is másik 2-t keresett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki 5 talentumot kapta, és hozott másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál nekem, annyit bíztál rám, nézd most másik 5-öt, kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál. Sokat bízok rád ezután. jöjj és osztozz Urad örömében. Eljött az is, aki két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot bíztál rám, nézd, másik két talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz Urad örömében. És amikor eljött az, aki az egy talentumot kapta, ezt mondta: Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahonnan nem szórtál. Félelemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van az, ami a tied. Az Ura így válaszolt neki: Te gonosz és reszt szolga! Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Szeretettel köszöntelek benneteket, és ezen a mai Isten tiszteletem szeretnék erről az igéről úgy beszélni, hogy ennek a jól ismert példázatnak milyen általános, minden emberre vonatkozó üzenete van, és mit szeretett volna Jézus ebben a példázatban megfogalmazni és átadni mi nekünk. Hadd mondjam el, hogy az elmúlt napokban, csütörtöktől kezdve Balatonfenyvesen, a tábori munkatársaknak tartottunk egy találkozót, amelynek az előbb felolvasott igerész volt a vezérigéje. Arról beszélgettünk, hogy mit is jelent a keresztény szolgáló élet. Mi annak a célja és küldetése? Hogyan válhat valaki szolgává? Milyen legyen a jó szolga? Milyen buktatói lehetnek ennek a szolgálatnak, és végül mi ennek a szolgáló életnek a jutalma és reménysége? Elég konkrét dolgok hangoztak ott el, egy pár dologra fogok hivatkozni. De én most erről az igéről úgy szeretnék előttetek bizonyságot tenni, hogy megértsük ennek a jól ismert példázatnak az általánosan minden emberre vonatkozó igazságát. Nem véletlenül mondom így, hogy minden emberre vonatkozó igazságát. Mert ez a példázat, és úgy gondolom, hogy az Isten tisztelet végére kiderül, nem csak azoknak szól, és nem csak azokról szól, akik valamilyen szinten templomban járó emberek hisznek az Istenben, hisznek a Bibliában, gyakorolják a vallásukat, a hitüket, hanem ez a példázat úgy hangzik el Jézus szájáról, és remélem, hogy az végére világossá és kristálytisztává válik mindenki előtt, hogy eleve ketté osztja az embereket. Eleve az a célja Jézusnak, mivel a végidőkről is szól, és az utolsó ítéletről, de én ezt már nem fogom érinteni, hogy megmutassa az övéinek, hogy ezen a földön kétfajta embertípus él, most nem a személyiség típusokra értem, kétfajta embertípus él, és hogy közelebb hozzam az igazságot, rögtön megfogalmazom, az egyik boldog az életében, az élet idejében, megelégedett és hálás, míg a másik keserű, hálátlan és boldogtalan. Ezért általános igazsága ennek a példázatnak, amiről itt Jézus beszél, hogy ez a kétfajta ember van és létezik a sok millió, milliárd ember között. És ezt egy picit végig gondoljuk, és magunkba is végig engedjük, átgondolva az életünket, akkor azt kell mondanunk, hogy Jézusnak tökéletesen igaza van. Az ember úgy éri az életét, úgy van beprogramozva, ha szabad így megfogalmazni, hogy újra meg újra valamilyen élet szituáció után megáll, és legalábbis az okos ember felméri, vagy legalábbis a másik meg ösztönszerűen kimondja. Jó-e az én életem, vagy rossz az én életem? Boldog, elégedett, hálás az én életem, vagy elégedetlen azzal, ami vagyok? Mi ezzel a baj? Alapvetőleg semmi. A baj ott kezdődik, és ezt szeretném aláhúzni, amikor egy ember képes, és azt gondolom, hogy ilyet is láttunk már, ilyet is tapasztaltunk már, hogy úgy éri le az életét, hogy az a megrögzült, az a megkövesedett látás önmagáról, erről fogok hangsúlyosan beszélni ma, önmagáról, az életéről, kimozdíthatatlanul uralni kezdi őt teljes egészében. És nem akarok pszichológiáról beszélni, de biztos, hogy a pszichológusok is ezt alátámasztanák. Előbb-utóbb az egyéniségébe, a lelkébe, az életébe deformitásokat hoz létre. Eltorzul. Ismeritek azt az embertípust, ugye? Akinek, bocsánat, nem akarok senkire nézni, akinek mindig vékony a szája, és nem azért, mert az Úristen itt teremtette meg, hanem azért, mert annyira keserű a lelke. Ismeritek azt az embert, azt az embertípust, és megint nem akarok senkit személyesen megérinteni, bár adná Isten, hogyha ilyen vagyok, eszembe is van, hogy nem tudok elégedett lenni semmivel. Mert az életemben igazzá lesz, amiről itt Jézus beszél. Nem tudok elégedett, hálás és boldog lenni. Ez a példázat arról szól, testvéreim, és a bevezetőben szeretném ezt a szívünkre helyezni, hogy a gazda pedig úgy képzelt el az emberi életet, mert nem árulok el nagy titkot, a gazda Isten, hogy minden ember kap lehetőséget arra, hogy boldog legyen. Minden ember. Boldogan élje le a földi életét, születésétől haláláig. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve sétagalop az életünk, és csak jó történik velünk. De hogy alapvetőleg itt belül az életemet úgy látom és értékelem, boldog, elégedett és hálás vagyok érte. Nem véletlen, hogy Jézus így fogalmazza meg ezt a példázatot, hogy minden szolgáját maga elé hivatta. Mindegyiket. Nincs kivétel. Pedig gondolhatná azt az ember a leírás szerint is. Ugye, makrömmel így gondolkodunk, az emberiség ma így gondolkodik. Azt mondja Jézus, mindenki képessége szerint. Tehát mondhatta volna azt, hogy azt őt idehívom, mert ő sokat ér, meg őt ide, őt nem. Azt az egy talentumost nem, az nem kell, tehát az szerény képességekkel megáldott valaki, az éregéje az életét, jó az így neki, nem ezt írja le Jézus. Hanem azt mondja, mindegyiket. És mindegyiknek adott. Sőt, a Lukács evangélium a 19. részében, ugye másként, de Lukács ugyanezt a példázatot írja le. Ott már az elején kimondja a gazda, hogy még azt is megmondja, hogy figyeljetek ide, itt van az ajándék, itt van a lehetőség. Egy dolgot kell tennetek. Menjetek el és kereskedjetek vele, itt nem vállalkozásra kell gondolni. Annyit mond, dolgozzatok. Tegyetek érte. Akkor mi a nehéz az ember életben, mondjátok meg, nem gondolkoztatok még ezen? Ha az Isten tálcán nyújtja a lehetőséget, odaadja mellé a hozzávalót, és megmondja, mit kell csinálni, akkor mitől szenvedünk mi állandóan? Ez a példázat arról szól, testvéreim, és itt válik külön a két kategória, hogy az első két szolga megfogadja Isten tanácsát, és elkezd úgy élni, elkezd úgy dolgozni. Ez a harmadik nem. Már mindjárt beszélek róla, miért. A harmadik lesöpri az asztaláról, az életéről, a lelkéből, a gondolataiból. Nézzük hát röviden, testvéreim, hogy mire tanít meg bennünket ez a példázat az emberi élet általános megítélése kapcsán. Az első üzenet, testvéreim, amit szeretnék a szívünkre helyezni, én így fogalmaztam meg magamnak, az életünk sorsának végkifejletéért csak mi magunk vagyunk a felelősek. Az életünk sorsának végkifejletéért csak mi magunk vagyunk felelősek. Testvéreim, azért szeretném ezt aláhúzni, mert egyre inkább azt látom, tapasztalom, sokszor magamon is, és mindjárt rájöttök, hogy megint nem prédikálok, hanem együtt gondolkodom veletek, hogy egyszerűen eljutottunk odáig, hogy egy olyan hamis ideológiára hivatkozunk, amit így hívunk, az örök áthárítás. Amikor az életemben bármi olyan dolog történik, amikor már kiderül, hogy mi az igazság. Mert ez a pillanat is mindig van. Figyeljétek meg, mi történik. Rögtön áthárítom. Nem én tehetek róla, hanem ő. Nem én tehetek róla, hanem a körülmények. Nem én tehetek róla, mert így van megírva. Ez a legálságosabb. Így van megírva. Hazugság. Nincs így megírva. Nem én tehetek róla, mert... És figyeljétek, hogy az ember elképesztő leleményes. Mindig azt teszed hozzá, ami a lelkeddel mit csinál? Megnyugtat. Figyeljétek meg, mire hivatkozik ez a harmadik szolga. Uram, tudtam, hogy te könyörtelen ember vagy. Hát hogy lenne könyörtelen az, aki talentumot ad neki, aki életet ad neki, aki munkát ad neki, aki kenyeret ad neki? És csak egy dolgot kér cserébe. Ne légy lusta és reszolga. Hogyan lehetne az a gazda könyörtelem, aki még az egy talentumos képességnek is azt mondja, adok egy lehetőséget, hogy csinálj belőle kettőt. Figyeljétek meg a saját életünket. Mikor eljön az élethelyzet, ahol világossá válnak a dolgok, és belekényszerülünk abba, hogy az igazságok napfényre kerüljenek, mi alapból másra kezdünk mutogatni, és nem új keletű ámaz. Emlékeztek, Ádám mit mond az Éden kertjére Évára? Mikor az Isten oda megy hozzá? Nem én voltam az asszony. Az asszony adta oda. Alapból mentegetjük magunkat, és azért válok ilyenné, boldogtalanná, elégedetlenné, mert könyörtelen volt hozzám az élet, és kimondva, kimondatlanul, maga a gazda. És mondjuk ki, valljuk be, azért ez a példázat azért is zseniális, testvéreim, mert megint olyan emberi mélységről beszél, nem? Azért hogy tud fájni, mikor másnak könnyebb az élete? Hogy tud fájni, amikor másnak több talentuma van, amikor a szomszéd füve mindig zöldebb? Ez az ember úgy döntött. Ha nem csinálok semmit, akkor hibázni sem tudom. Fogja és elássa. Testvérém, az első üzenet ennek a példázatnak, mindenki önmagáról ad számot, mindenki önmagáért felel, és mindenki életében eljön az a pillanat, amikor nem fog tudni hivatkozni semmire. És senkire. Tudom, hogy ez nem egy kellemes üzenet, de gondoljuk csak végig, Jézus ezt a példázatot szeretetből mondja el az öveinek, hogy ebből a hibából ne essenek. Nem tudom, hogyan gondolkozol az életedről. Biztos, hogy a fiatalabbak még úgy vannak vele, hogy ó, hát ez majd pár év kérdés, hogy évtizedek múlva előkerül. Nem így van. Ez a példázat ma azért szól nekünk, mert akinek van, annak még adatik, már mindjárt beszélek róla, de akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. Mert a második üzenet, testvéreim, arra mutat rá, hogy senkit sem okolhatunk, ha ilyen lesz az életünk, mint a harmadik szolgának. Senkit sem okolhatunk. És tudjátok, azért szörnyű ez az egész, mert bőven lett volna ideje ezen változtatni. Szeretném feloldani a lelkünkben, mert mostanában sok emberrel beszélek, amikor azt mondta, hogy az életem úgy csúszott ki, hogy volt egy rossz döntése. Ennek a szolgának rossz döntése volt, hogy elásta. De figyeljétek, mit mond Jézus. Hosszú idő múlva. Hosszú idő múlva jött vissza a gazda. Százszor meggondolhatta volna magát. Százszor elmehetett volna, és elővehette volna újra. Százszor kiáshatta volna, és mondhatta volna azt, hogy igen, rosszul döntöttem az életem első idejében, évtizedében. De előveszem. Kezdjük újra. Fontos meglátni ezt, testvéreim. Nem véletlenül írja lesz nekünk Jézus, hogy hosszú idő múlva, nem váratlanul. Azok ellen soha nem fogod tudni felfegyverkezni az életed, amikor váratlan dolog történik veled. Az úgy fog jönni, mint derült égből a villámcsapás. Nem is erre utal Jézus. Amire utal, ne rendezkedj be az elásott talentumos életre. Jézus nem részletezi, miért nem vette elő ez a szolga. De annyit sejtett a példázatban, és ezt szeretném megint nagyon-nagyon a szívünkre helyezni, hogy a maga meggyőződése és igazsága erősebb volt, mint a realitás. Figyeljétek meg, mire hivatkozott? Arra, hogy félelemből elásta. Nézzétek meg a másik kettőt. Így írta le az evangélium, ahogy megkapta, azonnal ment. És amikor megjött a szolga, odavitte, és pont erről beszélt az egyik lelkész kollégámat lenni, mint a kisgyerek, tudod, amikor odament, és azt mondja, nézd apa, nézd anya, ezt csináltam, nézd meg, én szereztem, neked hoztam. És Jézus erre mutat rá, az egyik legveszélyesebb lelki állapot, amikor a magam meggyőződése és igazsága erősebbé válik a realitásnál. Na, az ilyen ember menthetetlen. Félelemből elásta a talentumát, vagyis félreismerte a gazdát, és hiába voltak körülötte emberek, akik mondták, hiába mondta neki maga az Isten, az ő maga igazsága erősebb volt. elkezdte. Kedves testvéreim, annak az embernek, aki felismeri Istenben a szeretetet, annak az idő kegyelmi lehetőség. Az élet ajándék. A másik úgy éli az életét, hogy állandóan harcban áll az idővel, mindig félelem van benne, rettegés, mi lesz holnap. És van egy tudat, ami leginkább megbénít bennünket. Az elfecsérelt lehetőségek, amelyek a lelkünket megbélyegzik. Végig időben szól Jézus. Mert testvéreim, és ez a harmadik üzenet, az életünk végkifejletét, a gazdához való viszonyulásunk dönti el alapvetően. Az válik boldog emberré, az válik igazán megelégedett emberré, aki felismeri, hogy az életemet Istentől kaptam, lehetőségként ajándékba, és mindent megadott ahhoz, hogy az 5-ből 10 legyen, a 2-ből 4 legyen, és csak egy dologért kérlek, ne ásd el még ezt az egyet sem. A kegyelmi idő addig tart, míg ő vissza nem jön, és úgy akar minket látni, hogy megállhasson az életed mellett, és elmondhassa. Jól vagyok, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután. Jöjj és osztozz az én örömömben. Nem tudom, hogy gondolkozol önmagadról, de egy dolog biztos. Ez a gazda szeret téged. Ez a gazda megadott neked mindent, hogy az életednek a koronáját egyszer föltegye a fejedre, és meggazdagítsa azt. Isten nem elvesz tőled, meg tőlünk, hanem a dupláját adja vissza annak, akik őt szeretik. Figyeljétek meg, mi történik, ez is csak egy fél mondat az egész példázatban. Amikor az egytől elveszik a talentumot, akkor azt olvastuk, adjátok oda annak, akinek 10 van. Kapott 5-öt, szerzett hozzá 5-öt, és nem elvette, hanem odaadta neki mindent. Ha szeretnél, megelégedett, hálás és boldog életet élni, akkor gondolj arra, hogy ez az Isten azért szólt hozzánk, hogy felfigyelj az atyai hangjára, és megértsd, van egy mennyei gazdád, aki a javadat akarja, az életedet építi, és csak egy igazán szívből jövő jó válasz van, amit a végén énekelni fogunk. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem, és figyeljétek, hogy fejezi be, míg boldogan a célhoz megérkezem. Ez az emberi élet értelme. Boldogan a célhoz megérkezni. Adja meg az élő Isten, hogy világossá váljon számunkra az Isten szeretete, megtartó ereje és gondoskodó atyai akarata. Így legyen. Imádkozzunk. Köszönjük neked azt a sok mindent, amit tettél érettünk már eddig is. És lehet, hogy sokszor nem láttuk, nem úgy értékeltük. Talán sokszor büszkék voltunk arra, hogy mi magunk mennyi mindent értünk el, de olyan jó, hogy most megmutattad, hogy semmink nincs, amit nem kaptunk volna. Hiszen azokat az eredményeket, amelyeket elértünk, azt azért tehettük, mert adtál hozzá erőt, egészséget, tudást, talentumot. Hadd tartson ez bennünket olyan alázatban, amelyik megtart minket, amelyik kinyitja a lelkünket, és felismeri a te gazda jó akaratodat. Köszönjük, hogy nevelni akarsz bennünket. Köszönjük, hogy úgy akarsz nevelni bennünket, mint mennyei atya. És ezért szólsz, ezért beszélsz ilyen dolgokról velünk. Ne engedd, hogy bármelyikünk is eljusson oda, hogy elássuk azt a talentumot, amit kaptunk, mert félreismertünk téged. Add, hogy ne ragaszkodjunk azokhoz a buta magunk igazságához, amelyekről talán mi is tudjuk már, hogy kár abba kapaszkodni. De a büszkeségünk visszatart bennünket. Köszönjük, hogy arra ösztönzöl minket. Lássunk meg téged. Ismerjünk meg téged. És hadd tudjuk úgy értékelni az életünket, amit te mondasz róla. Köszönjük a reális képet, amit leírsz rólunk, és köszönjük, hogy nem bántásból teszed ezt, hanem szeretetből. Addurunk, hogy ezen a héten ez az ige és a többi, amit te mondasz majd nekünk, hadd formáljon minket, lelkünket, életünket. Amen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdetem jövőti alkalmainkat. Vasárnap délelőtt a megszokott időben tartjuk Isten tiszteletünket és gyermek Isten tiszteletünket. Mivel hétfő reggeltől kezdődik az iskolában a napközis táborunk, ezért a hétfői internetes áhítat ezen a héten elmarad. A napközis táborra vonatkozólag holnap 8 órától várjuk a gyerekeket az általános iskolához, akik jelentkeztek erre a táborra. Annyit hadd bocsássak előre, a személyiség típusok a Bibliában, ez lesz a hétnek a témája, amit próbálunk gyerek nyelvre lefordítani. Többek között ilyen témák lesznek, hogy a kételkedő Gedeon, a négy segítő jószívű barát, Péter, aki önmagát rosszul ismeri, az erős Dávid, és hasonló témákat fogunk a gyerekek elé vinni, és velük ezt feldolgozni. Szeretném jelezni a jelenlévő igazgató tanácsi tagoknak, hogy 8-án 10 órakor az iskolán belül fogjuk megtartani az évzáró igazgató tanácsi ülést. Ha jól tudom, mindenki megkapta a meghívót meg a napirendet, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, aki az igazgató tanácshoz tartozik, 8-án 10 órakor az iskolába. Ahogy minden alkalommal hirdetem, most is hirdetem, köszönöm ezen a héten is azoknak, akik megteremtik mindig ennek a lehetőségét. Az Isten tiszteletet követően a gyülekezeti házba szeretett vendégséggel készültünk, tessenek bejönni, beszélgetni, egy kicsit együtt lenni, és utána hazamenni. Várunk mindenkit nagy szeretettel a gyülekezeti házba, egy kis együttlétre. Isten tiszteletünk végére érkezvén testvéreim, ahogy említettem, a 462. dicséretet énekeljük mind a három versével. A 462. dicséret első verse így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.